Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt, Németország, Isten hozott a klubban. Ezt írta az ex közösségi médián Orbán Viktor miniszterelnök arra reagálva, hogy a Német Szövetségi Parlament alsóháza elfogadta a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozatot. Az Infostart honlapja megjegyzi, hasonló szigorítások miatt Magyarországot az Európai Unió elítélte. A német előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az Európai Unió szabad mozgás hatálya alá. A beadvány a végrehajtó döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbevételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti. A film egyszerre művészet és ipar is, a művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra. Ezt mondta Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, az első némafilmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak. Meggyőződése szerint a kommunizmus alatt született filmek is jelentősen hozzájárultak a rezsim bukásához, ez a sodró lendület ugyanakkor megtört a rendszerváltoztatás után. Az utóbbi évek során mélypontra jutott magyar-amerikai kapcsolatrendszer újraépítése új mozgásteret ad a kormány politikájának is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a demokrata párti vezetés öntötte az olajat a tűzre az ukrajnai háború kapcsán, pedig csak Magyarországot 7500 milliárd forintnyi anyagi kár érte a háború és a szankciók miatt. A tárcavezető Rév Komáromban a Seje János Gimnázium bencés emlékévi ünnepségen beszélt. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. 2024-ben a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal haladta meg az előző évit. Hazánk az eddig megjelent adatok alapján az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik, hívta fel a figyelmet reagálásában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton véleménye szerint fordulóponthoz érkeztünk, a belgazdaság helyreállt, a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, közel 4 millió 700 ezeren dolgoznak, míg az inaktívak száma különösen alacsony. Novemberben a kivitel volumene 3,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, a behozatalé 2,8%-kal meghaladta azt, közölte második becslés alapján a KSH. Az aktívum 819 millió eurót tett ki, az egyenleg 639 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export kiigazított volumene 0,3%-kal elmaradt az októberitől, az importé 1,4%-kal bővült ugyanebben az időszakban. Újabb lépéseket tesz a gazdasági versenyhivatal az áremelkedések visszaszorítása érdekében. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő érdekképviseleti szervezethez. Emellett figyelemmel kísérik az egyes termékláncokban, például a tojás vagy tejtermékek esetében tapasztalható piaci folyamatokat, és indokolt esetben beavatkoznak. Kezdetét vette a hazai agrártámogatási rendszer legösszetettebb közvetlen támogatási konstrukciója, az agroökológiai program támogatásának kifizetése, jelentette be az Agrárminisztérium. Ezen jogcímre a Magyar Államkincstár 32 milliárd 700 millió forintot folyósított a gazdálkodók 2024. évi egységes kérelmei alapján. A lehetőség kezdete, azaz egy hónap alatt már több mint 2000-en igényelték a munkáshitelt, és több száz esetben a folyósítás is megkezdődött, tudatta a szakállamtitkár a Kossuth Rádióban. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, 4 millió forintos szabad felhasználású hitel kérhető ebben a formában. Az életmentés, a sürgősségi és az ügyeleti ellátás országszerte megbízható, közölt az Országos Mentőszolgálat. Tavaly 1.353.912 mentési esetet és 879.982 orvosi ügyeleti feladatot láttak el, miközben a mentőautók több mint 50 millió kilométert tettek meg. Végül az időjárásról: az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet a legtöbb helyen holnap feloszlik, csapadék nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban -3 és +2 fok között, napközben aztán 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Boszkó Szent János 1815. augusztus 16-án született Beckiben, 1888. január 31-én halt meg Torinóban. 11. Pius pápa mondta Boszkó Jánosról: a természet fölötti majdnem természetes, a rendkívüli majdnem megszokott lett életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgy, hogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása. Az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység, 1888-ban halálakor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6000 közülük még Don Boszkó életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való fölvételét. Két részletben ismertetem Boszkó Szent János életét ma és holnap. Don Boszkó szegény földműves szülők gyermekeként született Olaszországban, egy kis falucskában. 2 éves korában elveszítette édesapját. Édesanyja, Margit mama, csodálatra méltó asszony volt. Azóta boldoggá vatták. Az ő bölcs nevelői példája nélkül nem képzelhető el fiának nevelői lángelméje. Kiskorától kezdve tanítgatta fiát, hogy állandóan Isten jelenlétében éljen. Isten lát téged, mondogatta, ismeri legtitkosabb gondolataidat. Jelen van mindenütt. Gyakori mondása volt: nézd, életünk nagyon rövid, olyan kevés időnk van jót tenni. Don Boszkó szobájában tábla függött ezzel a mondással: minden pillanat kincs. Édesanyja később művének főtámasza lett. A jó Margit mama anyai szívének jóságát és bölcsességét Don Boszkó minden fiára kiterjesztette. Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmot, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Íme az ő elbeszélése. Az udvar tele volt nevetgélő, szaladgáló fiúval. Nagyon vidámak voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak, szitták egymást. Amikor ezt meghallottam, folytatja az elbeszélést az álomról, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóság teljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta: állj élére ezeknek a fiúknak. Szelédséggel, jósággal és szeretettel, ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta: adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóság teljes külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és ezt mondta. Nézd csak! Fölpillantottam. A fiúk eltűntek, helyükön mindenféle állatot, kecskegidát, kutyát, macskát, medvét láttam. A hölgy tovább beszélt. Látod, ez a te munkatered, itt kell dolgoznod, légy alázatos, erős és bátor. Mert ami ezekkel az állatokkal történik, azt kell tenned gyermekeimmel. Erre körülnéztem, és a vadállatok helyén megannyi szelíd bárányt láttam. Játékosan ugrándoztak, vidáman bégettek, mintha csak a férfit és a hölgyet akarnák kedvesen köszönteni. Álmomban sírni kezdtem, mert nem tudtam, mit jelent mindez. Erre a hölgy barátságosan fejemre tette kezét, és azt mondta, kellő időben mindent megértesz. Lemojne Boldog János, Don Bosco tanítványa, munkatársa és életírója elbeszéli, hogyan vált valóra a kis János álma. Az általa alapított két új társaság, Szalézi Szent Ferenc és Mária, a keresztények segítője leányainak társasága működésében. Az ifjúság védelmére oratóriumokat, napközi otthonokat, internátusokat nyitottak, műhelyeket, tanonc és nevelő otthonokat, mezőgazdasági iskolákat létesítettek. Ápolták a papi hivatásokat. Az elhagyatott szegény városrészekben új templomokat építettek. Katolikus iskolák egész sora ellensúlyozta a hitetlenek tanításait. Számos nyomdájuk terjesztette a jó sajtót, millió számra adtak ki vallásos, történelmi és népszerű műveket a katolikus igazság védelmére. Folyóiratuk a havonta több százezres példányszámban és különböző nyelveken megjelenő szalézi hírek hathatós eszköznek bizonyult a senyvedő katolikus öntudat fölrázására, Isten és a szűzanya csodálatos működésének ismertetésére. A kis János küldetése még egy másik, nagyon elterjedt alapítást is felölelt. A Szalézi Munkatársak Egyesületét. Az egyesület tagjai adománnyal, imával, erkölcsi támogatással segítik a szalésiek minden vállalkozását. Egyben összekötő kapcsot alkotnak a püspök és az egyházmegye, a plébános és a hívek között, az irgalmasság minden testi és lelki cselekedetében. Küldetéséhez tartozott végül missziós területek átvétele valamennyi világrészben, Amerikában, Ázsiában, Afrikában, valamint, s ez is nagyon fontos feladatuk volt, a pápaság védelmezése minden adandó alkalommal. Abban a felejthetetlen álomban az Úr azt mondta neki, fogj hozzá rögtön az ifjúságot tanítani. János ezt a falubeli gyerekekkel kezdte el. El is kezdte őket mindjárt tanítani a katekizmusra. Elvitte őket Isten tiszteletre, velük imádkozta a szentolvasót, sőt, a hallott szentbeszédeket is szóról szóra elismételte nekik. Hogy jobban magához édesgesse őket, édesanyjától hallott történeteket mesélt, és mindenféle bűvész mutatványokkal szórakoztatta társait, amelyeket a vásári mutatványosoktól lesett el. Mint bűvész, kötéltáncos, akrobata is, igazi mesterré képezte ki magát. Csodálatos tehetsége volt ezekhez. Leghőbb vágya volt, hogy pap lehessen, de ehhez sok akadályt kellett legyőznie. Mostoha bátyja hallani sem akart az iskoláról. Szerinte a tanulás csak időfecsérlés volt, ezért Jánosnak szolgálatba kellett állnia. Mikor több évi késéssel mégis felsőbb iskolába mehetett, saját magának kellett munkájával gondoskodni a lakásról és ellátásról. Dolgozott kávéházban, ahol sütni-főzni tanult, szabónál, aki szívesen magánál tartotta volna, azután volt kovács, lakatos és asztalos segéd. Ezek a lemondásokkal teli évek értékes tapasztalatokkal gazdagították. Segítségükkel később tanoncok ezreinek rendezte be a műhelyeket. Sokat olvasott éjszakánként, és amit egyszer figyelemmel átolvasott, azt szinte szóról szóra el is tudta mondani. Mellékesen zenét is tanult. A zene és ének fontos szerepet töltött be később növendékei szórakoztatásában és nevelésében. Amikor 16 éves korában Kieri szemináriumában ingyenes helyet kapott, annyira szegény volt, hogy tetőtől talpig mások öltöztették föl. Egyiktől ezt kapott, a másiktól azt, amire szüksége volt. Ez a szegénység jellemző egész életére. Egyszer édesanyja azt mondta neki, fiam, ha pap leszel, és meggazdagodsz, ha plébános leszel, és gazdag leszel, és soha többet át nem lépem a küszöbödet. Csodálatos édesanyja volt Margit mama. A szegénység Don Bosco életének állandó kísérője maradt. Akkor is, amikor 40 centézimóval, fillérrel a zsebében a segítőszűz bazilikáját kezdte el építeni, amely akkori pénzben 1 millió lírába került, óriási összeg volt, akkor is, amikor valamelyik más nagy művének alapjait készült lerakni. Joggal elmondhatta, mindig megvolt mindenem, ami kellett. Szívének nagy vágya teljesült. 1841-ben pappá szentelték. Élettörténetének ismertetését holnap folytatom. Jelmondatát említem még meg. Damihi animas, cetera tolle. Lelkeket adj nekem, Uram, minden mást vegyél el tőlem.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a feltámadásról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Most folytassuk az elmélkedést, együtt gondolkodást a feltámadással. Először is mi a feltámadás? A feltámadás keresztény hitünk alapja. Korintusiakhoz írt első levélből, a 15. fejezetből idézek. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta föl, ha a holtak egyáltalán nem támadnak föl. Ha ugyanis a holtak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Feltámadás keresztény hitünk alapja, de milyen gyakran találkozunk még hívő körökben is ezzel a mondattal, hogy onnan még nem jött vissza senki. És akkor megkérdezem, hogy hát húsvétkor mit ünneplünk? Krisztus nem jött el, nem támadt fel a halálból. És akkor arra már úgy nehéz a válasz, de bizony nem könnyű senkinek a feltámadásban hinni, ezért a hitért nekünk is meg kell küzdeni, de a hitünknek az alapja, a keresztény hitünk alapja a feltámadás, ezen nagyon sok múlik, mint ahogy hallhattuk Pál apostoltól. Ne nyugodjunk bele abba, hogyha esetleg nem erős a hitünk a feltámadásban. Kérjük hitünk erősödését az Úrtól. Jézus feltámadása mi feltámadásunk oka és mintája. A feltámadás nem csupán a test megelevenedése, hanem az egész ember megérkezése a célba, az üdvösségbe, az örök dicsőségbe. Hazaérkezés, megérkezés. Ennek az életnek nincs természetes célja, csak természet feletti. A halál elvesz minden természetes célt. Parúziakor Isten újra egyesíti a lelket a testtel, mindenki saját testével támad föl. Azt támad föl, aki meghalt. Lényegi azonosság van a feltámadott és a meghalt között. Feltámadáskor az egész ember beérkezik az örök életbe, az Atya házába. Feltámadás, mint egy beteljesedés is. Az emberi egzisztencia végső beteljesedése megvalósítja önmagát az ember Isten által. A feltámadás a Krisztussal való végleges találkozás is. Ahogy a Kolosszai levélben olvashatjuk a 3. fejezetben, ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségében. Öljétek meg magatokban azt, ami földies, az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket. A haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Feltámadáskor az egyház is, mint Krisztus titokzatos teste eljut oda, ahova a fő már eljutott. A Bibliában, az Ószövetségben is már megjelenik a feltámadás gondolata. Dániel könyvében, a Bölcsesség könyvében, Makabeusok 2. könyvében. De gondolhatunk itt Ezekielnél a csontmezőkről szóló látomásra. A farizósoknál is megvolt a feltámadás gondolata, lásd Márta és Lázár esete, mikor Márta azt mondja, hogy tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon. A szadduceusok, akik a liberális részét képezték a zsidóknak, nem hittek a feltámadásban. Új szövetségben Jézus hirdeti a feltámadás lehetőségét. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliumának a 6. fejezete 53. verstől: bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Vagy talán az egyik legszebb idézet János evangéliumából, 3. fejezetből, 16. vers: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. De a feltámadásra maga Jézus Krisztus feltámadása a legfőbb bizonyíték. Jézus feltámasztotta itt a földön a Naim ifjút, Jairus leányát és Lázárt. Ez a 3 feltámasztási történet volt. A Biblia szerint az ember test és lélek egysége nem szétválasztható a kettő, az egész emberre vonatkozik a feltámadás és a megváltás, még a nemiségünkre is. És talán erre kevésbé gondolunk, hogy a testünkért is felelnünk kell majd Isten színe előtt, nem csak a lelkünkért. Mert a testünk a Szentlélek temploma, és bizony nagyon sokszor cudarul bánunk a testünkkel, sokszor mérgezzük a testünket, vagy nem figyelünk oda a pihenésre, van, amikor meg túlkényeztetjük a testünket. Ezt is a helyén kell kezelni, és Krisztus tanítása szerint kell élnünk. Illő tehát, hogy a test is kivegye a részét az örömben vagy a szenvedésben, mert cinkostárs volt. Igazságtalan lenne, hogyha a test fölött nem lenne ítélet. A Biblia nem az evilági és a túlvilági életet állítja szembe, hanem a Krisztusba bekapcsolt és a Krisztus nélküli életet. Mert a feltámadás az már itt megtörténik, itt elkezdődik, amikor Krisztusba kapcsoljuk az életünket. Ezen érdemes jobban elgondolkodnunk, hogy az örök élet az a Krisztusban való élet, és minél jobban hozzá kapcsoljuk az életünket már itt a Földön Krisztushoz, és minél inkább bennünk él Krisztus, és mi általa élünk, mint a szőlővesző és a szőlőtő hasonlat, annál inkább élet van, Isten élet van bennünk, és annál inkább bekapcsol minket a Szent Háromságos Egyisten életébe és a természetébe, és részesedhetünk az isteni életből. És minél távolabb vagyunk az Istentől, és minél inkább Krisztus nélküli életet élünk, annál inkább távolodunk el az isteni élettől, és már csak a biológiai élet éltet minket. A hit által kapcsolódjunk egyre szorosabban Krisztushoz, és tegyük a hitből fakadó szeretett cselekedeteket, és halmozzunk kegyelmet kegyelemre. Itt két hittételt le kell szögeznünk. Az egyik, lelkünk halálban nem semmisül meg, és nem merül álomba a feltámadásig, hanem külön ítélet elé kerül, és az ítélet végrehajtása a kimondás után azonnal bekövetkezik. A második hittétel pedig, saját testünkben fogunk föltámadni. Azt támad föl, aki meghalt. Az embernek halála után fennmaradt szelleme és énje. Tehát a feltámadás nem közvetlenül a halál után következik be. Ezért a halottakért végzett ima értelmes és fontos, van közbenső. Vizsgáljuk meg a feltámadt test tulajdonságait Jézus Krisztuson keresztül. Amikor Jézus feltámad, a megdicsült Krisztus támad föl, aki aztán megjelenik a tanítványoknak, az Emmauszi tanítványoknak, a genezáreti tónál, amikor sütögeti a halat, már megdicsült testben láthatják és ismerhetik föl Jézust a tanítványok. A megdicsült test azonos is és különböző is. Például az Emmauszi tanítványok nem ismerték föl, mert odaátról jelent meg, megdicsült testben. Különböző a megdicsült teste Jézusnak, de van azonosság is, mert mégis megismerik az Emmauszi tanítványok. Jézus beszélt hozzájuk, de nem ismerték föl az igéből, hanem kellett a kenyértörés is. Mindkettő kellett ahhoz, hogy az Emmauszi tanítványok felismerjék Jézust. Jézus mellénk szegődik, mint az Emmauszi tanítványok mellé, de kell a hit, hogy felismerjük őt. A Szentírás a feltámadt test másságát akarja érzékeltetni, nem akarja pontosan meghatározni. Azért érdemes és kell is ezeken nekünk elmélkedni, mert nagyon sok minden így világossá válik a mi életünkben is, halálunkban és feltámadásunkban, és a mi feltámadt, megdicsült testünkről is elmélkedhetünk. Milyen is lesz az, amiben reménykedünk? Az érzéki testből szellemi test támad föl, romlásra vetik el, és romolhatatlanságban támad föl, dicstelenül vetik el, és dicsőségben támad föl. Erőtlenségben halunk meg, és erőben támadunk föl. Pál apostol írja Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, 19. verssel kezdődően, maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindaddig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozunk a lélek zsengéjét, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli, Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a feltámadásról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a szentek életpéldájáról elmélkedik Marosi Balázs atya, Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel. Műsorunk a 2023. november 23-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Katolikus egyházunkban fontos szerepet töltenek be a szentek. Érdemes talán időről időre nem csak minden szentek napján felidézni a szentek egyházban betöltött szerepét, és érdemes beszélgetnünk arról egy picit talán, hogy mit jelent számunkra a szentek életpéldája. Nagyon sok olyan szent van talán, aki közismert, és hogyha kimondjuk a nevét, mint például az újabb korok szentjei közül azt mondjuk, hogy Szent II. János Pál pápa, vagy kalkuttai Szent Teréz anya, vagy azt mondjuk, hogy Szent Pió atya, ők azok a szentek, akiket szinte mindenki ismer. Vagy ha azt mondjuk, hogy Szent Antal, páduai Szent Antal, akkor talán az ő nevük is közel áll a katolikus keresztények hit életéhez, hit gyakorlatához, hiszen bármelyik római katolikus templomba belépünk, Szent Antalnak a szobrával vagy képével mindenhol találkozunk. De talán ilyen kedves szentünk lehet Assisi Szent Ferenc, akinek az élete szintén közel áll nem csak a magyar, hanem a világ összes keresztényéhez. Ilyenek lehetnek ugye a mi nemzetünk nagy szentjei, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Margit, de mindenek előtt ugye Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, és azok az árpádházi nagy szentek, akik a mi népünknek a gyermekeiként, fiaiként éltek, és bebizonyították azt, hogy akik a Jóistent komolyan veszik, és az ő útját járják, ők bizony szentekké válnak az Isten kegyelméből. Éppen ezért időnként érdemes foglalkozni ezzel a témával, és felidézni az egyháznak a tanítását, hozzáállását a szentekhez, hiszen sokszor megkapjuk azt a kritikát, akár protestáns testvéreinktől is, hogy helytelen a katolikus egyháznak a szentek iránt érzett érzelmi kötődése, vagy az egyházon belül a szentek tisztelete, de nagyon sokszor viszont kérdéseket is kapunk, hogy miért van ez, miért tiszteljük a szenteket, miért ábrázoljuk őket festmények, képek, szobrok formájában, miért van egyik-másik szentnek erős tisztelete, jelenléte az egyház vagy a hívek életében. Azért, hogy minden félreértést tisztázzunk és jobban megértsük ezeket a dolgokat, egy műsort talán erre is szentelhetünk, sőt kell is szentelnünk, vagy akár kettőt is, hogy elbeszélgessünk arról, hogy mi is az egyházunk tanítása a szentekről. A katolikus egyház tanításának néhány főbb gondolatát olvasnám föl, és utána beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy mit is jelent a gyakorlatban, a hétköznapi keresztény életben mindaz, amit az elmélet tanít számunkra. Olvasom az idézetet. Az egyház élő és meghalt hívei Krisztussal és egymással szorosan összetartoznak. Egymáson segítenek. ez a szentek közössége, a földön élő keresztények, vagyis a zarándok egyház, a tisztító helyen szenvedő lelkek, vagyis a tisztuló egyház, az üdvözültek a mennyországban, vagyis a megdicsőült egyház. A zarándokló egyház az első keresztény időktől kezdve nagy kegyelettel ápolta a holtak emlékét. Krisztus apostolairól és vértanúiról pedig mindig hitte az egyház, hogy még szorosabban egyek velünk Krisztusban. Őket tehát különös belső szeretettel tisztelték, a boldogságos Szűz Máriával és a szent angyalokkal együtt. Később hozzájuk számítottak még másokat is, akik áldozatosabban követték Krisztust, végül olyanokat is, akik keresztény erények hősies gyakorlásában, a karizmatikus isteni ajándékok miatt méltók lettek arra, hogy a hívők tiszteljék és kövessék az ő életpéldájukat, írja a Lumen Gentium. A szentek sorstársaink, emberek ők is, csak úgy, mint mi, Krisztus képmásai, de különös módon jelenítették meg Krisztust. Ezért Isten az ő életükben feltűnő módon nyilvánította ki jelenlétét és arcát. A szentek által szól hozzánk, és akár az életükön keresztül jeleket is ad nekünk az ő országáról. A szentek hamisíthatatlan tisztelete tevékeny szeretetünkben rejlik, hiszen ezzel a szeretettel keressük a példát a szentek magatartásában, részesedést közösségükben, támogatást közbenjárásukban. Szintén a Lumen Gentium 51. pontja fogalmaz így. Ami most a legfontosabb, most olvasok egy olyan részt, ami talán mindent összefoglal, és a megértést jobban segíti. Isten mindannyiunkat meghív az életszentségre. Isten azt akarja, hogy mindannyian szentek legyünk, abban az élethivatásban, amelyben élünk. A keresztény életszentség Krisztus követése a szeretet útján. Krisztus követése pedig a 8 boldogság lelkületét kívánja. A szentekhez imádkozhatunk, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát, Isten jelenlétét tiszteljük. Tehát itt van a lényeg, ugye, amit az egyház tanít a szentekhez való imádságról, hogy amikor a szentekhez fohászkodunk, az ő segítségüket kérjük, hisszük azt, hogy Isten bennük és általuk különleges módon működött. Tehát nem a szentek tevékeny részvételét kérjük, hanem az Isten részvételét az életünkben, az Isten áldását a szenteken keresztül, akiknek az életében különleges módon kiteljesedhetett Isten. Amikor a szenteknek a segítségét kérjük, igazából őhozzájuk úgy fordulunk, mint akiket különös tisztelet illet, mert megértették a hit lényegét, és az életüket Istennek adták, és az Isten ezáltal az ő életüket felhasználta arra, hogy emberek sokaságát szólítsa meg és vezesse el az üdvösségre. Akkor egy picit itt megállunk, és rögtön kérdezlek benneteket, hogy a szentek tisztelete számotokra mit jelent?
Én először ugye a családomban hallottam a legelső szentről, Szűz Máriáról, tehát ugye hozzá imádkoztunk nagyon sokat, meg együtt ugye a családdal, és aztán nagyon érdekes, mert például nagymamám nagyon szerette Szent Antalt, és hát mindig, amikor mentem vizsgázni, akkor imádkozott, és azért egy 100-ast bedobott Szent Antalhoz a persejbe. És akkor ezen mindig nevettem, de valahogy hozzám Szent Antal nem áll olyan közel, tehát úgy nem, hogy mondjam, nem, most nem, furcsán fogom mondani, nem szólított meg igazából. De utána én is elkezdtem ugye irántuk érdeklődni, és olvasgatni, és volt olyan, aki szó szerint így a lelkemben így megszólított, vagy megérintett. Akár az élete kapcsán, akár csak annyi, hogy ott volt a szobor a templomban, és volt egy furcsa érzésem, egy nagyon érdekes ilyen vonzásom, hogy imádkozzak hozzá, és hogy így legyek úgymond a munkatársa, vagy és ő segítsen engem. Ez Szent József volt egyébként, tehát az ő tisztelete bennem azóta is megvan. És hát sok más szent is még van, nem tudom, mondjam a neveket?
Hát nyugodtan mondhatod. Jó, hát szerintem.
Szent Rita volt az egyik, ez nagyon érdekes, mert Szent Ritáról nem hallottam édesanyámtól, de amikor mondtam neki, hogy különleges élményeim voltak vele, még nagyon tetszik az élet, akkor anyu elmesélte, hogy én nagyon nehezen születtem, és hogy végig a szülés alatt hozzá imádkozott, hogy segítsen, imádkozzon értem, járjon közben értem, hogy megszülessek egészségesen, és milyen érdekes, utána felnőtt koromra, pedig én is úgy elkezdtem érdeklődni utána, és imádkozni, anélkül, hogy mesélt volna róla édesanyám. Szent Pió atya volt a másik, akkor még nem volt szent, amikor ugye megismertem, de később, aki nagyon nagy benyomást tett rám, a Szent Sárbel volt, illetve Szent Júdás Tádé apostol. ők ketten még, akik közel állnak hozzám nagyon, és a védő szent, a Bérma szentem, a lakok Szent Margit, aki a bérmálás előtt teljesen véletlenül sose voltak árusok a templom mellett, csak akkor bérmálás előtt egy olyan 3-4 héttel, és nekem még nem volt Bérma szentem. És megláttam egy könyvet, és rajta volt, hogy Jézus szívének apostola, és megkérdeztem anyukámat, hogy megvennie nekem, és mondta, hogy hát ha elolvasom, megvesz, és nem tudtam letenni a könyvet, és annyira mély benyomást tett rám, hogy őt választottam Bérma szentem.
Érdekes dolog ez, hogy hogyan közeledhetnek, vagy hogyan kerülhetnek a közel a szentek. Tulajdonképpen hogy fogalmaznád te meg, hogy számodra végül is miért fontosak ezek a szentek, hogy így közel kerültek az életedhez?
Hát például Szent József, amikor elkezdtem tanulmányozni így az életét, felfigyelni, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amivel én nem. És mindig kérem, hogy segítsen nekem kieszközölni azokat a tulajdonságokat, amikre úgy érzem, hogy szükségem lenne, és fejlődnem kellene benne. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokan a hiányosságaimat tudják pótolni akár az imáikkal, és nekem is reményt adnak, hogy én elérhetem azt, amit ők, akár a hibáim megváltoztatásával isteni kegyelemből nyilván, vagy akár erősítenek abban, amit megkaptam az Istentől, és erősítenek abban, hogy én a feladataimat végig tudjam csinálni.
Timi, akkor most hozzád fordulunk, és lássuk azt a másik nézőpontot, ami egy külső szemlélő. Biztos, hogy a hallgatók között is vannak olyanok, akik talán még idegenkednek ettől a gondolattól, a szentek tiszteletétől, vagy őket is érdekli az, hogy akik annyira nem vallásosak, vagy nem rendszeresen járnak templomba, vagy távol vannak a hittől, hogy gondoljanak erre a kérdésre. Neked milyen élményeid vannak ezzel kapcsolatban, akár amikor először jártál katolikus templomba, vagy tapasztaltad azt, hogy hát bizony a szentek tisztelete az egy külön program az egyházban szinte?
Ez azért érdekes, mert amikor még ugye nem voltam megkeresztelkedve, és még csak felkészültem, illetve még amikor ismerkedtem a katolikus hittel, akkor nem értettem igazán, hogy miért van ennyi szobor a templomokban. Tehát, hogy egy kicsit olyan túlzónak, vagy olyan soknak éreztem, hogy most miért van itt ennyi minden.
Jó, azért, ha megállunk egy picit, azért hozzátenném, hogy némelyik templomban valóban olyan egyik-másik templom, mint egy ilyen búcsús sátor, ugye, hogy gyakorlatilag van benne 620 szobor, ami szerintem nem is normális, mert mondjuk nincs is a helyén. Tehát azért ezt ugye hozzátenném, hogy én is voltam már olyan templomban, megszámoltam, hogy 16 Mária szobor volt, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, múzeumban meg díszkiállításon nincsen annyi. Tehát az az igazság, hogy néha azért így a népi jámborság az túlzásba vitte, ugye, most csúnya szót mondok, a templomba a gicseknek a megsokszorozását, hiszen egyik-másik szobor, hát nem egy műalkotás, azért azt el kell ismerni, és én biztos vagyok benne, hogy egy kívülállót ez megijeszt. Amikor bemegy egy templomba, és olyan, mint egy ilyen színházi raktár, ahol bábuk vannak beöltöztetve különböző ruhába, és mindegyikből 100 darab van, kép, szobor, festmény, kicsi, nagy, műanyag, világítós, rózsafűzéddel a kezében, műrilliommal, műrózsával, művirággal, műcsokor, tehát rózsaszín szemek, piros posgás arc, tehát azért ezek a fajta ábrázolások azért, hogy mondjam, elég érdekesek és ijesztőek, tehát azért most csak az árójelet be is zárjuk, csak ezt akartam megjegyezni, bizony azért sokszor engem is zavar, hogyha nagyon sok szobor van, hiszen nagyon sokszor ilyen inkább díszítő elemként használ, és egy kicsit néha már gicses is.
Hát meg kívülállóként értelmetlen. Tehát, hogy nem értettem, hogy most ez miért van így. Tehát, hogyha Jóistent megyünk oda imádni, akkor mit keres itt ennyi sok mindenki más? Tehát, hogy úgy nem, nekem olyan figyelem elvonó volt inkább, tehát nagyon sok volt a benyomásunk a templomban. Amikor már tehát a felkészülésre jártam, és ugye a keresztségem szentségét megkaptam, akkor utána azért még volt egy jó egy éves ilyen tanuló időszakom, és emlékszem rá, hogy nagyon sokat beszélgettünk erről akkor a felkészítő atyával, hogy van-e olyan szent, aki engem egy kicsit is megszólított, mint ahogy Kriszta is mondta. És úgy beszélgettünk róla, de akkor még úgy nem éreztem igazán, amikor a bérmálásra is készültem, hogy ki lehet az, aki engem szólongat, és érdekes, hogy így imádkoztam, hogy azért, hát jó Istenem, segíts meg, hogy hát kit fogok én így mondani, hogy úgy egyáltalán. És végül is Szent Anna lett a Bérma szentem, úgyhogy megküzdöttünk egymásért, én úgy érzem. De úgy érzem, hogy ő kísér engem az életem során, ez ugye nagyon, nagyon furcsa. És aki becsatlakozott ebbe a körbe később, már jóval később, az Pió atya. ő volt az, akinek elkezdtem olvasni az élettörténetét, és így, ahogy olvastam, és az ő megnyilatkozásai nagyon-nagyon így lélekig hatoltak. Tehát, hogy voltak olyan egy teljesen egyszerű mondatai, amik, hogy te jó Isten, hogy én erre miért nem gondoltam. Tehát ilyen megvilágosodás jellegű élmény, vagy sugallatok voltak ezek.
Biztos, hogy mindenkinek, hogy élő emberek is közelebb vagy távolabb vannak a szívéhez, ugye barátaink is, tehát vannak jó barátok, legjobbak, kevésbé közelállók, családtagokban is ugyanígy vannak közeli, távoli családtagok, akikkel ritkában vagy gyakrabban beszélünk. Ugye a szentek között is biztos, hogy van ilyen nektek is. Ki az, aki hozzátok a leginkább közel áll, hiszen nagyon sok szentet ismertek már nyilván így a hitetek útján, most már témi is azóta azért sok mindenkivel megismerkedtél, de hogy van-e olyan, aki különleges módon közel, és ma is, most is akár meg tud szólítani az ő üzeneteivel, és mi az, ami megfogott benne igazából? Ez egy fontos kérdés, hogy buzdítsuk itt, hogy bátorítsuk a hallgatókat, vagy keltsük fel a hallgatóknak az érdeklődését, hogy vajon a hallgatóknak van-e kedvenc szentje, vajon ismerünk-e szenteket, tudjuk-e az életüket, próbáljuk-e őket megismerni valamilyen formában. Hát ki a ti kedvenc szentetek?
Szerintem úgy, hogy nincsenek véletlenek, tehát a Jóisten azért küld itt folyamatosan a jeleket, és ezt hallgatni kell szerintem ilyenkor arra, hogyha így bevillan mondjuk úgymond egy név, és akkor utána kell menni, utána kell nézni, el kell kezdeni olvasni szerintem az életét, az élettörténetét, vagy akár csak egy-egy történetet is. Biztos vagyok benne, hogy tehát, hogyha a lelkünkben valamit megindít, akkor mi egyre inkább ennek utána fogunk járni, és a mi írásunk.
És ki az, aki neked leginkább bevillant?
Érdekes, nekem második János Pál pápa volt az egyik, aki már életében is, amíg ő ugye pápa volt, addig hát szerintem olyan fantasztikus dolgokat hajtott végre, vagy vitt véghez a Jóisten segítségével. Ő az egyik, aki amióta szent lett, azóta még inkább úgy érzem, hogy úgy hív. A másik az Pió atya, tehát ők kettem.
És mi az, ami bennük leginkább megfog téged, vagy mi az ő életük üzenete feléd, amire te azt mondod, hogy na ez igen.
Az ő életútjuk, az nekem azt mutatja, hogy azért egy teljes, úgymond teljesen hétköznapi ember, amikor a Jóisten hívásának eleget tesz, akkor milyen fantasztikus munkatársa lehet a Jóistennek. Tehát, hogy mindenkinek a saját útján megvan ez a lehetősége.
Krisztina.
Hát nekem most így gondolkodtam, míg Timi beszélt, figyeltem rá természetesen, csak azért gondolkodtam azon, hogy vajon melyik szent, de igazából én életszakaszokra tudnám bontani. Szent Rita nagyon-nagyon sokáig, akkor Szent Pió atya is sokáig, de aki igazán tényleg nagyon mélyen, a Szent József. Tehát a legkedvesebb nekem Szent József.
Jó, most és utána, mit tanít egy férfi szent egy nőnek? Ugye
hát én
világban.
Nem tudom, én nem gondolkodtam abban, hogy férfi, hanem inkább azt, hogy az Isten akaratában való teljes megnyugvása, az az elfogadás, az a ráhagyatkozás, és az Isten kapcsolat, ami neki volt, amikor el kellett volna bocsátani ugye Máriát, de mégis, tehát, hogy meg a lelkiismeret, az Isten hit, a tisztasága, ez mind nagyon-nagyon fontos számomra. Ugye a bérmálásom előtt alakok Szent Margit, hogy Jézus szívét is tisztelhessem tényleg, és hogy megismerjem ezt az egész dolgot, ezt akár a kilencedet, akár azt, hogy mit is tisztelünk, hogyan is tisztelünk benne, és hogy hogyan kell elkezdeni. Nekem mindig úgy kezdődött, hogy valami történéssel, tehát hogy valami megfogott, valahogy megszólított, vagy akár én elég érzékeny ember vagyok, úgyhogy nekem így az érzéseim kapcsán érintett meg mindegyik szent, akivel kapcsolatba kerültem.
Igen, tehát ugye a szentek élete az nagyon sokféleképpen közel kerülhet hozzánk. Sokszor vannak olyan emberek, akiket látok a templomokban is, hogy bejönnek, megállnak egy-egy oltárkép előtt, szemlélik, nézik, lehet, hogy nem tudják, hogy ki az, de valami megfogja őket, elidőznek a kép előtt, elidőznek a szobor előtt. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érezzük azt, hogy valami úgy megszólít, vagy valami meghív valamire, és érdemes ilyenkor utána járni annak, hogy vajon ki az, aki engem úgy megérintett. Lehet ez egy múzeumban is, hiszen nagyon sok szent életű embernek ugye a képe, freskója, olajfestményet ki van állítva akár múzeumokban is, és lehet, hogy ott érint meg, hogy nézek, látok egy olyan embert, aki szent volt, és tényleg egy múzeumban vagy egy kiállításon szembe találom vele magamat, és odaírják az aljára nyilván, hogy kit ábrázol az a festmény, az a kép, és érdemes utána olvasni, vagy azért érdemes utána nézni annak, hogy ki a védőszentünk, akiről a nevünket kaptuk, hogy ha van ilyen szent, ugye hát most már nem kell messzire menni, nem kell könyvtárakat felkeresni ahhoz, hogy egy szentek életét elolvassunk, hiszen elég, hogyha beírjuk az internetes keresőbe a nevünket, és odaírjuk elé, hogy szent, hát ha megjelenik egy ilyen, hogy például Kriszta, hogyha megkeresné a nevét, akkor beírna a keresőbe, hogy Szent Krisztina, és akkor kidobja a kereső, hogy van-e ilyen. Hogyha nincs, akkor persze azt fog írni, hogy nincs találat. Ugye, vagy Szent Tímea például, hogy beírjuk a keresőbe, hogy van-e ilyen, hogy Szent Tímea, vagy tehát akárkinek mi a neve, simán beírja az internetes keresőbe, és az szépen kikeresi a katolikus lexikomból, vagy a szentek életéből, hogy létezik-e ilyen szent. Sajnos olyan is van, hogy azt fogja kiírni, hogy nincs találat, nyilván azért, mert akkor olyan nevet adtak az illetőnek, hogy nincs a nevének megfelelő szent, de akkor valószínű, hogy a keresztelésnél adtak egy védőszentet, sőt, ugye keresztényként, akik bérmálkoztak keresztény katolikus emberként, ott is kellett választani, hogy el is hangzott Timinek az emlékeiből ez a kép, ugye, hogy ott is kellett választani egy szentet, akkor annak a szentnek, aki az én bérma védőszentem, olvassuk el a nevét, hogy mi az én védőszentemnek az élet története, hogy kit választottak nekem, vagy mit kaptam régen, ugye úgy választottak védőszentet, hogy amelyik napon a gyermek született, és aznap, amilyen szentnek az ünnepe volt, úgy is választottak könnyen védőszentet, és hát ugye nagyon sok embernek ezáltal lehet, hogy nem az a védőszentje, amit a neve mutat. Tehát, hogy érdemes megkeresni, érdemes rákeresni, vagy ugye itt vannak a magyar szentjeink, akiknek nagyon-nagyon példás az élete, Szent István király. Sokat tudunk róla, sokat halljuk az ő nevét, de lehet, hogy az életéből mégsem eleget, mint szent. Vagy Szent László király, milyen legendákat jegyeztek le róla, milyen történeteket, milyen képeket a szentek életében. Mert amellett, hogy tudjuk, hogy király volt, lovag volt, harcolt, emellett azt is kell látnunk, hogy a korának megfelelően azért a hitében is mennyire kiemelkedő volt, vagy Szent Imre herceg, aki a magyar ifjúságnak a védőszentje, vagy Szent Erzsébet, a jótékonykodásnak, a jótékonykodó szeretetnek a védőszentje, vagy Szent Margit, ugye, vagy Szent Hedvig. Tehát egy csomó olyan szent, akiknek az élete példakép lehet számunkra, és nagyon sokat taníthat számunkra, akár a szociális gondolkodásunkban, akár ugye a szegényekről való gondolkodásban, akár a társadalmi életi kérdésekben való gondolkodásban, az erkölcsökben. Tehát nagyon-nagyon sokat tanulhatunk a szentektől, és azt gondolom, hogy nem szabad elítélnünk a szentek tiszteletét, nem szabad rögtön megbélyegeznünk, hogy ez mennyire helytelen, hanem inkább a mélyére kellene látnunk, hogy megismerjük azt, hogy igen, a szentek fontosak nekünk, de nem azért, mert ők szuperhősök voltak, nem azért, mert tanulhatunk az életükből, és megtanulhatjuk azt, hogy hogyan engedjük be Istent a szívünkbe. És még felolvasnék egy részt innen a katolikus egyház tanításából, ami azt mondja, hogy a szentség lényege nem a csodákban van, nem a karizmákban van, hanem csak is abban, hogy a szenteknek egyetlen fő célja volt, hogy a lehető legtökéletesebb módon szeressék Istent és az embereket. A szentek hirdetik nekünk a kegyelem valóságát, meglátható bizonyságot tesznek Krisztus egyházának igazságairól. A szentek élete hirdeti a kegyelem gazdagságát és a kegyelem erejét. Megmutatják nekünk, hogy az élet egyedül helyes útja az Isten útja, amelyen az ember méltóságot kapott. Kérjük imádságainkban a szentek közbenjárását, de elsősorban kérjük a mindenható Istent, hogy engedje közel hozzánk azokat a szenteket, akik meg tudnak bennünket szólítani, és akik az életükkel a mi életünk részesei lehetnek. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor új tömlőbe ömlik most már új dal. Zsung a szívem minden húrján élek, többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. A szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor új tömlőbe ömlik most már új dal. Zsung a szívem minden húrján. És fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. Nincs köztünk távolság, most már új dal. Csong a szívem minden húrján élek, többé nem én, mert bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. Az új bor új tömlőbe ömlik most már új dal. Zsong a szívem minden húrján többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a földet összeért.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2023. november 23-ai adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.